Cultura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Államalapításról, új kenyérről, keresztjén örökségről és a ma megélt hit felelősségéről szólnak Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke augusztus 20-ig gondolatai. Ezen a napon az új kenyérért és hazánkért egyszerre adunk hálát. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték, mondta a püspök. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk, tette hozzá. Keresztjén örökségünkre büszkék lehetünk, de a hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Nem elég keresztjén múltunkról beszélnünk. Ha Krisztus nincs jelen a mában, döntéseinkben, egymás iránti felelősségünkben, irgalmunkban és reménységünkben, akkor hitünk csak örökség marad, nem pedig életet formáló valóság, tette hozzá Barna Sándor. A tiszánineni református egyházkerület püspöke szerint egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, áll Barna Sándor augusztus 20-i gondolataiban. Újra megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő csütörtökön, ahol 2 éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. Az ünnepélyes újranyitáson Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott, részben helyreáll a rend. Hozzátette, a létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolc Tapolcán címmel 4 napos programsorozatot is szerveznek koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babits sétányon, a fürdő bejáratánál. Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek, tagjainak díjazását, vezető testületeinek méretét. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökének díjazása nem haladtatja meg magas besorolású komplexitás esetén a mindenkori minimálbér 3-szorosát, közepes komplexitás alapjának 2-szeresét, alacsony komplexitású besorolásnál pedig a minimálbér 1-szeresét. A kormányhatározat szerint politikai felsővezető, felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságért nem kaphat díjazást. Szakmai felsővezető, felügyelőbizottsági és igazgatósági tag pedig a díjazás felére jogosult. Az érintett gazdasági társaságok vezetőállású munkavállalójának esetében az adható maximális bruttó havi alapbér nem haladhatja meg a központi statisztikai hivatal által hivatalosan közzétett átlagbér 5-szörösét, 4,5-szeresét, alacsony komplexitásúnál pedig az átlagbér 4-szeresét. Indokolt esetben meghatározott módon a kormány magasabb összegű alapbért és prémiumot is megállapíthat, áll a magyar közlönyben. A tavainál is több portékás mutatkozik be idén a most megnyílt Hortobágyi hídi vásáron. Jakab Ádám, a település polgármestere ismertette, hogy a vásárt az 1600-as, 1700-as években még gulyaszéli vásárnak hívták, ekkor még a jószágok adásvétele zajlott itt. Majd Debrecen urbanizációját követően, mikor a városba beköltöztek a mesterek, a portékáikkal ők is megjelentek. Mára az esemény elsősorban inkább kézműves vásárrá vált, idén szinte betelik a vásártér, és képviseltetik magukat az olyan régi mesterek, mai művelői is, mint a kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. Ebben az évben a 3 nap alatt jóval több résztvevőre számítanak, mint korábban. A vásár idején látogatható lesz a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum is, valamint további kulturális és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.
az időjárásról.
Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Európa Rádió híreit hallották.
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kutakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Igen, hát én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát. Itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon. Zoom, 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 a gombot megnyomom. És gondolatba jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
Nagyot gondolni nem ér, sok kis hitű húz lefelé.
Nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé. Nyúlok a csillagok közé.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 21-e péntek van. Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma. A betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli e betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot. Ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még. Nekem nem kell más. Nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, de fél a solyban teré, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyom az ég, a fűben dob le a cipődet, vagy dőj hátra bátran, a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeiddel láss. Nekem nem kell más, a film a sajtón teré, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra feladod az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeiddel. Nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nekem nem kell más.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, augusztus 21-e van Sámuel és Hajna nevenapja, de ma ünnepelnek Baldwin, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Kemenes, Johanna, Pelbárt, Samu, Zsanett és Daniella nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorába tekintek, akkor azt látom, hogy 1541-ben Ezen a napon a törökök felmentik az ostromlott Budát. 1690-ben az Ernyesti csatában Tököl Imre kuruc török tatár és a román serege szétveri Heisler tábornok császári és Teleki Mihály erdélyi seregét és betör Erdélybe. 1915. augusztus 21-én az első világháborúban Olaszország hadat üzen az Oszmán Birodalomnak. 1921-ben megszüntetik a Baranyabajai szerb-magyar köztársaságot, a terület egy része Magyarországhoz, a többi a szerb-horvát-szlovén királysághoz kerül, azon belül is Horvátországhoz. 1938-ban ezen a napon Horthy Miklós németországi tárgyalásain elutasítja Adolf Hitler ajánlatát a Csehszlovákia ellenes fellépés összehangolására. 1965-ben Samu az előember csontjait megtalálják a vértes szülői ásatáson. 1967-ben első alkalommal hajt végre repülést az An-30-as szovjet légifényképező repülőgép, melyet a Berijev tervezőiroda fejlesztett ki. 1968-ban 20-áról 21-ére virradó éjjel megkezdődik a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével. Még ugyanezen a napon a belgrádi vezetés elítéli a Varsói Szerződés invázióját. 1991. augusztus 21-én Lettország elszakad a Szovjetuniótól és kikiáltja függetlenségét. 2007-ben Angela Merkel német kancellár először látogat Magyarországra, találkozik Gyurcsány Ferenc kormányfővel, Sólyom László államfővel és Orbán Viktorral is. 2009-ben ezen a napon, tehát augusztus 21-én Szlovákia nem kívánatosnak minősíti, és ezzel megakadályozza Sólyom László köztársasági elnök Révkomáromba tervezett látogatását, ahol Szent István király lovasszobrának ünnepélyes leleplezésén vett volna részt.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
De a térre búzakalász árnyában kislányok álmában, kislányok álmában, de álmában szagyva vizel, csordogál. Abból babám, ne így áll, abból babám, ne így áll, de ne így áll. Mindki volt belőle szerelmetes, lett tőle szerelmetes, lett tőle, de lett tőle. Hajde, ha szívem beleszakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajde, ha szívem beleszakad majd a bánatba, és álmatlanul forgolódok az ágyamba, ha tehetném a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. A szerelem nem való,
hajd el a szívem, beleszakad majd a bánatba, és
egy társul szegődő gondolat.
Példaképeink. Az ember életének van egy korszaka, amikor szeretne hasonlítani másokra. Ezért képes úgy öltözni, nyiratkozni, beszélni, viselkedni, mint mások. Még a többiek rajongásában is osztozik, tetkót csináltat, és testékszerekkel pakolja tele magát, hogy ne üssön el a fő sodortól. Aztán okoskodva keres és talál magának egy-egy híres embert, akire felnéz, akiről mindent tudni szeretne, akit követ és istenít. A gyermekes rajongás kora után is maradnak példaképek, akik mintát adnak. Így volt ez régen, de hogy ma hogyan van, nem tudom. Nekünk még iskolai dolgozatot is kellett írni a kiválasztott személyről, kellően megindokolni a választást. Volt, aki híres színészt, sportolót, tudóst, művészt, űrhajóst választott, de akadt olyan megáltalkodott, aki egy tanárát vagy éppen a szüleit tartotta követésre méltónak, hozzájuk szeretett volna hasonlítani. Az indoklásban mindig közös volt, hogy azért, mert azt, amit csinálnak, becsülettel, teljes erővel és elszántsággal legfelső fokon művelik. Hogy ma keresnek és találnak-e a fiatal generációk tagjai ilyen ikonokat maguknak, azt nem tudom. De azt igen, hogy azok, akiket ma a legtöbbet emlegetnek, írnak róluk és piedesztálra emelnek, azok nagy általánosságban nem a kiválóságukról, hanem más egyébről híresek. Nagyon gazdagok, hírből sem ismerik a 10 parancsolatot, vagy ha igen, úgy érzik, rájuk nem vonatkozik. Saját törvényeik szerint élnek, és a saját hasznukra. Úgy tűnik, egyre kevesebb a példaképnek való személyiség a világban. És ha az István a király rockopera kérdését kapnánk, mondd, te kit választanál? Egyre többen tárnák szét tanácstalanul a kezüket. Azt hiszem, hogy ha nagyon akarjuk, akkor igenis találunk még, találhatunk olyan személyiségeket, akikre fel lehet nézni, akiktől lehet tanulni, kiket lehet követni. Vannak még, bár egyre kevesebben, akik önzetlenül cselekszik a jót, becsületesen, mindenféle hátsó szándék és hamisság nélkül. Apák és anyák, tanítók és orvosok, kutatók és művészek, sportolók, akiknek nem a pénz számít, egyházi emberek és felfedezők, fizikai munkások és akadémikusok egyformán. Mitől nagyok az igazi példaképnek való, követésre méltó férfiak és nők? Attól, hogy ők maguk is követnek, követtek egy olyan valakit, aki maga az abszolút jó, s aki utat ad, igazságra tanít, és életre vezeti minden követőjét.
Szegődő gondolat.
Nem nyúljok, nem Los Angeles, nyomom a
az interneten is. europaradio.hu.
Van, amikor érzed, hogy nem olyan egyszerű. A boldogság egy kényszer, a mosolyod elkerül. Érincs meg, hogy érezd, veled vagyok. Hormonok véráramba jutnak, és már is hát gondolok, a szavak, miket kergetünk, aktalanok.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson. Elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg még nem működő blokkokat. Egy hét múlva újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte Magyar Péter. A kormányfő Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Duna partján. Ökumenikus istentiszteletet tartottak az államalapítás ünnepének előestéjén a budavári evangélikus templomban, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének püspöke köszöntőiben arról beszélt, a bibliai hagyományban az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten hatnapos munkáját abbahagyta és megpihent. Azt is mondta, az ünnep a közös történelmi, kulturális, szakrális gyökereinket állítja a középpontba, és éppen ezért egységet teremt. Steinbach József református püspök, a MEÖT és a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke ige hirdetésében a 127. Zsoltárt magyarázva arról beszélt, Isten mindig ad és mindig eleget ad, pont annyit, amennyire szükségünk van. Ezért nem kell sem többet akarni, sem beérni kevesebbel annál, amit tőle kapunk. A református püspök hozzátette, az áldott ember nyilvessző Isten kezében, akivel Isten mindig célba talál. Az ilyen ember nem jön zavarba, ha szóváltásba keveredik valakivel. Az áldott ember tehát tud konfliktust kezelni, képes békességet szerezni, és ez ma életmentés, fogalmazott a református püspök. Az ökumenikus istentisztelet a nyitó eseménye a protestáns sokadalom címen megrendezett kulturális hitéleti, gasztronómiai rendezvénysorozatnak a budai várban. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját, illetve hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. Az előrejelzés szerint a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. Azt írták, az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés, az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve lehetőség szerint világos színű szellős ruházat, fejfedő és UV védelemmel ellátott napszemüveg viseletét ajánlják.
Az időjárásról.
Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Európa Rádió híreit hallották.
fedik be a szürkét, fűcsomók között fekszünk majd napokig, mint apró kavicsok a patak mederbe. A hegytetőről olyan távoli a város, nagyra vágyó szürke betontornyok, fénylő vádok, bogarak közt rajzó hangyányi szorgos alakok. A hegytetőtől olyan közeli az ég, úgy az égnek fordított reflektorok, fényében borul a vénhold, ahogy érzem újra, otthon vagyok.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel. Emellett több százezerre tehető a fel nem ismert, diagnosztizálatlan esetek száma. A betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli e betegség terhét. Balázsné Rozganyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről Jászter Beáta beszélget.
Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban ki vannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesebb, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre is.
Igen, a terhességi cukorbetegség az ugye annyiban más, hogy ott gyorsan a várandóság alatt kell nagyon gyorsan váltani életmódbeli tényezőket, és akkor ott kell gyorsan cselekedni, és talán azt gondolom, hogy komolyabban is veszik a kismamák itt a diétát, mint hogyha nem kismamákról beszélünk, mert ugye hát nem csak a saját egészségük, hanem a babának az egészsége is azért tőlük függ. A diéta az nagyon hasonló az előzőekben ismertetett más cukorbetegek diétájához, nyilván egy fokozottabb ellenőrzésre, vagy egy fokozottabb kikérdezésre, egy még alaposabb oktatásra van szükség a kismamák esetén, és tényleg azért fontos, hogy a későbbiekben náluk ne forduljon elő olyan cukorbetegség, ami a várandóságtól független, illetve az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukorszintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt, vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel, ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, újbegyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukorszintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvosok, vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezel, például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magasabb vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte, utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1 A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozásuk voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típus a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás, vagy az, hogy hogyan tudja átnézni az egész testét, hogy nincsenek-e rajta olyan sérülések, amiket esetleg nem vett észre, milyen készítményeket tud használni, stb. Illetve az, hogy a szövődményekkel is tisztába kell lenni, ugye hogy van-e szövődmény, vagy nincs, mi lesz, hogyha az a szövődmény tovább fog romlani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ezért van az, hogy kifejezetten vannak diabéteses szakápolók, akik kifejezetten erre vannak szakosodva, hogy átfogóan tudják átadni a tudást a betegeknek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyszer megbeszéljük, vagy mondjuk van egy dietetikai tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során keletkeznek olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételj át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmezettséget követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szerteágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána kezelni.
Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről Jászter Beáta beszélgetett az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Hullámzik a levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, amíg ölelésünkbe bele engedted magad. Itt a tablakon át tücsök ciripelés, meddig elég az új, mikortól a kezed és nem vagy már önmagad. Nézem, hogy a feledés sodrása elragad. Tényleg csak egy kép volt, vagy csak egy mozdulat, ami merülésünkből feljövve megmaradt. Nyitott ablakon át tücsök ciripelés, meddig el csak egy pillanat, ami ölelésünkbe bele engedted magad.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kék messzeség ködében, ott a város csak úgy rémlik.
ne bántsatok, ha egy rövid napot lopok a magam mulatságának, hisz eleget élek másnak.